Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogyan szól hozzánk János evangéliumából, a 10. fejezet 11. versétől kezdődően a következőképpen. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan már elhangzott, Isten csodája, hogy azt a fonalat, amelyet 5 esztendővel ezelőtt kénytelen, kelletlen, le kellett tennünk a Covid, a járvány miatt. 2019 őszén voltak a kispesti testvérek nálunk, és még az is felidőződött a mi emlékezetünkben, hogy délután a Csesztvei Madácskúriát néztük meg, gyönyörű természeti környezet, Nógrád megye tele van ilyen irodalmi nevezetességekkel. Milyen csodálatos, hogy 5 év után fölvehetjük a fonalat, hogy a családok egyébként közben is kommunikáltak, keresték egymást, és volt azért kapcsolat, de most végre így is együtt tudunk lenni, és meghalljuk annak a pásztornak a hangját, aki mindannyiunkat szólít. Biztosan úgy van a testvérek között, hogy mindenkinek van az egyházi évben valami kedves időszaka. Az egyházi év, a Krisztus év, talán jobb, hogyha ezt mondjuk, Krisztus év, minden időszaka szép és gyönyörű. És valakinek az advent a kedvence, mert karácsonyra készít fel, tele van mozgalmassággal, az ajándékozási lázt tetejére, csúcspontjára hág, de meg tudjuk érteni az ige üzenetét is, hogy hát az Úr Jézus eljött közénk. Ennek is tudunk örülni az egyházi időben. Aztán valaki szereti a bőti időszakot, a tél végét, amikor tényleg sok mindentől meg kell szabadulni, vagy sok mindent le kell tenni, a lelki méregtelenítésnek ez az időszaka is gyönyörű. De biztosan vannak sokan a testvérek között, akiknek velem együtt ez a húsvéti időszak, ez a húsvét utáni időszak az egyik legkedvesebb időszaka az egyházi esztendőben, mert ilyenkor még a természet is prédikál Istennek számtalan csodája, hogy berobban szinte, ahogyan ebben az évben is szinte berobbant minden szinte egyszerre virágzik, hozzáteszem, hogy kicsit 3-4 héttel előrébb is vagyunk, ami nem feltétlenül annyira jó, hallom, hogy a Tiszán már megjelentek a Tisza virágok, pedig 2 hónap múlva volna itt az ideje. De mégis a természet, a teremtett világ hirdeti az Istennek a csodáját. Szemünk előtt játszódik le a csoda, hogy a szürkeség, az egyhangúság után megjelennek a színek, a zöld, a piros, a sárga és mindenféle pazarcén, mindenféle illatok jelennek meg, és jó annak a testvérünknek, akinek ehhez nem kell valami allergiagyógyszert bevennie, hogy beleszagoljon az akácillatba vagy a virágporba, mert ma már hát sajnos ezek együtt járnak szinte. A teremtett világ hirdeti, hogy a halál után az élet győzedelmeskedik. És ilyenkor tele vagyunk tervekkel, Mindenki előveszi a futócipőt, felfújja a bicikligumit, és készíti azokat az eszközöket, amiket majd használni fog. És egybeesik ez a csodálatos időszak az Úr Jézus Krisztus feltámadásával és az utána következő 40 napos időszakkal. A húsvét azt hirdeti, hogy az élet győzött a halál felett, mert Krisztus győzött a halál felett. Ma, amikor a világban sokszor halljuk, hogy hát a halál, meg ne legyen annyi gyerek, mert csak nagy a zöld lábnyom, meg állat, és minél kevesebb, tehát a halál kultúráját éljük, látjuk szemünk előtt, és megjelenik nekünk az élő Jézus Krisztus, aki az örök életet kínálja nekünk. Éppen ezért ezek a hetek, amelyekben most vagyunk, az eszmélődésnek, a megértésnek és a megtérésnek a hetei. Mert újból és újból rá kell csodálkozunk, hogy mit tett értünk Jézus. Áldott volt, és áldott ez a 40 nap. Jézus még 40 napig ott volt az ő tanítványai között, mert kiderült, hogy egy csomó mindent nem értettek. Hiába mondta nekik többször, hogy ez fog megtörténni velem, szenvedni fogok, keresztre feszítenek, de a harmadik napon feltámadok. Ha a tanítványok megértették volna, ott kellett volna állniuk a húsvéti sír előtt, várván, mikor jelenik meg az Úr, de hát hol voltak ők? Bezárva, mert nem hitték, nem értették, hogy az tényleg megtörténhet, és Jézus ezek után, még feltámadása után 40 napot rájuk szánt. A jó pásztor körbe kellett, hogy járja, és újból össze kellett, hogy szedje az ő juhait, az ő tanítványait, mert szanaszét voltak. Húsvét után azt olvassuk, asszonyok mennek Jézust megkenni, alig akarják hinni az angyaloknak, hogy az Úr feltámadt, rémültükben el sem mondják, hogy feltámadt az Úr, Márk evangéliuma szerint. Ott vannak a tanítványok, de hiányzik Tamás, a két emmausi tanítvány is magányosan mennek, bandukolnak, hátat fordítva Jeruzsálemnek, hogy hát pedig mi azt hittük, hogy itt valami nagy dolog fog történni. Azután Péter azt mondja a tanítványtársainak, hogy menjünk halászni, elmennek heten, hiányzik a másik négy, hol a többi. Látjuk, testvérek, hogy teljesen szét vannak szóródva a tanítványok, olyanok, mint a juhok pásztor nélkül. Mindenki a maga útját járja, ahogyan Ézsaiás könyvében olvassuk. És Jézusnak a munkája nem fejeződött be a golgotai kereszten és a húsvéti nyitott sírnál az ő feltámadásával, hanem újból össze kell gyűjtenie a csapatot. És ezért kellett ez a 40 nap, hogy megmutassa, hogy ő a jó pásztor. És a tanítványok ennek a munkának köszönhetik, hogy amit korábban hallottak Jézustól, például ezeket a szavakat, amelyeket én most felolvastam, most kezdik megérteni, amikor beteljesedett, hogy hát Jézus tényleg már az ő életét adta, értünk juhokért, és változatlan szeretettel megy az övé után, mert olyan könnyű eltávolodni a tanítványi csapattól, a gyülekezettől, olyan könnyű abba hagyni a Biblia olvasást, olyan könnyű leszokni az imádságról, hogy az Úr Jézusnak újból és újból össze kell gyűjtenie, serkentenie kell az övéit ezekkel a szavakkal. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Ez nem egy egyszerű bemutatkozás. A zsidóknál ez a kifejezés, hogy én vagyok, ez egy szent szó volt, és nekünk is az, hiszen itt egy isteni kinyilatkoztatásról van szó. Ezt Mózes hallotta először, aki maga is pásztor volt, és a pusztán túlra hajtotta a Hóreb hegyére az ő juhait, és meglátja az égő csipkebokrot. És amikor kérdezősködik, hogy ki vagy te, akkor miután már leoldotta az ő saruját, hallja, vagyok, aki vagyok. Én a létező Isten vagyok. Én az vagyok, aki van. A többi Istennek az a neve, hogy nincs. Lehet, hogy emberek azt gondolják, hogy van, és az emberek tudnak sok Isten bálványt teremteni, de azok valójában nem Istenek. Én a vagyok, a létező Isten vagyok. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor ugyanazt a szót, ugyanazt a szófordulatot használja. Emlékezzünk arra, hogy amikor Jézus ott volt a Getsemáné kertjében, és megkérdezi tőlük, hogy kit kerestek, ők azt mondják, hogy hát a názáreti Jézust. Mit mond Jézus? Én vagyok. Ez nem csak egyszerűen egy bemutatkozás volt, hát én vagyok, akit kerestek, hanem ez egy isteni szó volt, és ezért történt meg az, hogy váratlanul hátra tántorodtak, és a földre estek, amikor meghallották ezt a kifejezést, mert ez egy isteni kinyilatkoztatás volt. Milyen boldog az az ember, aki Jézus szavára, Jézus bemutatkozására, mi is most lélekben, amikor halljuk, Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, lélekben leborulunk az Úr Jézus Krisztus előtt, az ő hatalma előtt, hogy ő mindent már elvégzett értünk, mert a jó pásztor életét adja a juhokért. Ezt éltük át az elmúlt hetekben, ezt csodáltuk, hogy Jézus mit tett és mit tesz értünk. Jézus a jó pásztor, ez azt is jelenti, hogy elismerjük, hogy mi vagyunk a juhok. A juhokkal, a birkákkal kapcsolatban sokszor van egy romantikus megközelítés, hogy azok milyen aranyosak, engedelmeskednek, meg plüssű állatokként szeretik ugye a gyermekek őket. De azért én óvnék mindenkit attól, hogy akár egy Kispesten valaki birkákat hozzon a kertjébe, lenyírni a füvet, mert iszonyatos engedetlen állatok egy bizonyos kor után. Mi próbálkoztunk a Vanyarci parókián, egy hónap után örömmel vittem vissza a gazdájának a felszabadultan, mert csak a birkákkal, a nyájjal, testvérek, csak gond van. Oda 24 órás felügyelet kell, ott kell állni a birkák mellett, mert különben nem ismernek semmi határt, és minden elképzelhetetlennek gondolt dolgot meg tudnak tenni, és képesek mindenre. Szükségük van a vezetőre, de itt rólunk van szó, nekünk van szükségünk a pásztorra. A 95. Zsoltárban ezt olvassuk, egy csodálatos karácsonyi Zsoltár, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk tédre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Mi Isten kezében lévő nyáj vagyunk. Milyen nagy dolog, amikor ennek az elismerése megszületik bennünk, hogy hát igen, én tévejgő ember vagyok, és szükségem van a pásztorra. Nemrég Vanyarcon egy gyermeket kereszteltem, ahogy a vanyarciak föl ne ismerjék a családot, ezért a gyermek nevét nem mondom. Egyébként egy egészen rendkívüli név volt, egy híres focistának a neve. És ott állnak a szülők, keresztülők az oltár előtt, és a keresztapát nagyon megragadta az ige. És azt mondja nekem, hogy papbácsi, itt rólam van szó, bűnösről. Hát a másik oldalon állt a keresztapa, és a maga módján leteremtette az édesapa, leteremtette a keresztapát. Tudjuk, jó lesz, more, fogd be a pofádat. Mindjárt vége a keresztelőnek. És ez kétszer-háromszor megismétlődött, hogy én bűnös vagyok, és hát megint elhangzott a rendreutasítás, ott a hölgyek is mondták, hogy igen, nagy bűnös vagy, jól mondod, nincs ezzel semmi gond, de ugye, ami mégis megragadó volt ebben, kicsit olyan komikus, aztán még hosszú folytatása volt ennek az egésznek, de az most nem tartozik ide, ugye az, hogy valaki magára vette ezt, hogy nem csak hogy általánosan megvallotta, hát igen, bűnösök vagyunk, ezt mi is megtesszük, és gyorsan lerendezzük még a liturgiában és a bűnvalló imádságban, De amikor úgy igazából komolyan vesszük, hogy lehet így is. Komolyan venni, hogy tényleg bűnös vagyok, és hogy nekem pásztorra van szükségem, az ilyen bűnbánat nem olyan túl gyakori, mondjuk meg őszintén. Nem tudom, hányan járnak akár hozzánk lelkészekhez bűneiket megvallani, pedig erre megvan a lehetőség. Azért vagyunk, hogy nem csak a katolikusoknál működik, hogy a templomba bemennek, a gyóntató fülkébe beülnek, és ott ugye el kell mondani a bűnöket, hanem amikor valaki tényleg valami szorongat, és minket ugye köt a lelkipásztori titok, tehát az csak az Istenre tartozik. Tehát testvérek, nekünk pásztorra van szükségünk. És a többi tanítvány is megértette. Péter is, aki szintén ugyanúgy az elkallódott tanítványi csapatban volt, az első levelében ezt írja a második fejezetben, ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Milyen csodálatos ez a Péteri levél. Ő már megfogalmazza a maga szavaival, a maga látásával azt, amit az Úr Jézus mond ebben az evangéliumban, hogy ő a jó pásztor. Figyeljünk, kedves testvérek, a jó pásztor hangjára. Ma nagy a zűrzavar, nagy a káosz, és bátran kijelenthetjük, hogy démonikus erők munkálkodnak azon, hogy lehetőleg minél nagyobb legyen a hangzavar a gyermekek életében, szülők, a felnőttek, az idősek körében, visszaemlékezve akár arra, hogy ifjúsági konferenciákon régebben ugye milyen könnyen, idézőjelben könnyen megértették a fiatalok, hogy hát igen, nekünk Jézusra van szükségünk ma, mintha kicsit nehezebb lenne, mintha nehezebben jutna el az üzenet, mert már a gyermekek életében ott van egy csomó zavaró tényező, mint ahogyan a mostani háborús időben ugye zavarják a műholdakat, radarokat, hogy az ellenség könnyebben célt érjen. Jézus tiszta hangjára van szükségünk, kedves testvéreim. Óriási szükség van. Az egyik gyülekezetben, ahol helyettesítek terényben, ott nagyon kedves fiatalok vannak, többen konfirmandusok, és az egyik gyermek mindig mondta, hogy hát ő most nem tud jönni, mert most megy a szellemsebész tanfolyamra. Aztán hát mondom, ez biztos olyan vicces van szellemsebész, mit jelent ez. Aztán rákerestem és megdöbbentem, hogy ez egy nagyon megtévesztő tanítás, ideológia, és kértem ezt a fiút, hogy hát hozd el azokat a segédeszközöket, vagy legalább valamit hozzál el, amit ti használtok. Ott is van Biblia egyébként, olvasnak Bibliát. De aztán ilyen technikákat mutatnak nekik, és hozott ilyen pálcát, egy ilyen ingát, és azt mondja, hogy amikor imádkozik, ezt kézbe kell venni, és majd az inga kilendül erre, arra, mondom, ez tényleg meg szokott mozdulni? Hát igen, tényleg meg szokott mozdulni. Mondom, hol olvasol te a Bibliában arról, hogy az imádságot ilyen eszközökkel kell megerősíteni, vagy majd az inga kimozdulása fogja mutatni neked a helyes utat, vagy a jó utat. És a gyerek kezdi megérteni, hogy ott az lehet, hogy nem egészen rendben való dolog. Tehát, kedves testvérek, ma rengeteg dolog van, ami ugye meg akar téveszteni bennünket. Ha kényesek vagyunk arra, hogy mit eszünk, mit iszunk, ma ugye az a menő, ha minden ökó, minden bio, minden kézműves, meg ilyesmi, ugye ezek ilyen nagyon divatos dolgok mostanában, hát akkor legyünk már kényesek arra is, hogy lelki értelemben mit eszünk, mit iszunk, mit fogadunk be magunkban. És kedves testvéreim, lehet, hogy most miután megértettük, remélem, hogy hát nekünk egy nagy pásztorunk van, Jézus Krisztus, de meg kell értenünk azt is, hogy mi egymás pásztorai is kell, hogy legyünk. Luther Márton egyenesen azt mondja, hogy egymás papjaivá kell, hogy legyünk. Persze nekünk, lelkészeknek elismerjük, sokkal nagyobb a felelősségünk, akire sokat bíznak, attól majd sokat fognak számon kérni, de mint keresztény emberek, mindannyiunknak van papi feladatunk, pásztori feladatunk. Ott a családban, a keresztény testvérek között, odafigyelni a másikra, hogy ebben a mai világban, amikor az előbb említett okok miatt Covid, meg ez az amaz, iszonyatosan nagy az elhidegülés, a bezárkózás. Mindenki a maga kis várába, bunkerében el van, néha kimozdul belőle, annyi minden arra akar kényszeríteni bennünket, hogy zárkózzunk be. És egy kimutatás szerint, amit Fábri György, a északi kerület felügyelője mutatott meg nemrég egy konferencián, azt mondta, hogy minden felmérés szerint itt Közép-Európában a magyar társadalom az egyik legindividuálisabb társadalom. Annyira megszakadtak a kapcsolatok, na most ez a mai találkozás is éppen, hogy ennek az ellentéte, hogy mi megkeressük egymást, hogy mi odafigyelünk a másikra, hogy mi hiszünk abban, hogy ezekre a kapcsolatokra, egymás odafigyelésére, bátorítására, segítségére, segítésére szükség van. Mi egy pásztorhoz tartozunk, mi őt követjük, és az a pásztor nekünk is ad feladatot. Gondoljunk azokra, akik ott vannak a mi közelünkben. Megható volt, amikor ez a találkozás is készülődött, már maga az, hogy a híre ment, eljutott az emberekhez, telefonok indultak meg, és voltak, akik keresték azt, akik most sajnos nem tudtak eljönni, de megkeresik őket, fölhívják őket. Ez hatalmas kincs, kedves testvérek, a mai világban, mert az emberi életnek a lényege. Kapcsolatokban vagyunk, kapcsolatokban létezünk, nem önmagunkban létezünk, és figyelünk arra a pásztorra, aki az ő életét adta értünk. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, drága Urunk Jézus Krisztus, hogy mindent megcselekedtél értünk a Golgotai kereszten, és húsvéti feltámadásod nyilvánvalóvá tette, hogy az élet győz. Urunk, erősítsd a mi hitünket. Köszönjük, hogy most is jössz utánunk a te szereteteddel, a te irgalmaddal, nem szemrehányással, nem büntetéssel, hanem újból magadhoz akarsz szeretni bennünket. Köszönjük, hogy ez a mi életünknek a kincse ebben a mulandó világban, hogy tudjuk, hogy örökkévaló pásztorunk van nekünk, aki majd ott a mennyben is vezet bennünket, világosságot ad, betölti a mi életünket minden jóval, és hogy mi ennek a mennyei örömnek az elő, ízét, örömét már most érezhetjük a szívünkben. Köszönjük ezt a kincset, drága Úrunk. Amen.